Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, az Aréna mai vendége Balatoni Mónika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Ezt a beszélgetést felvételről hallják. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Gyermekbarát igazságszolgáltatást kezdjünk ezzel, hiszen az Önök államtitkárságának ez az egyik legfontosabb célkitűzése, és lehet azt mondani, hogy eljutottak valahova, de hova? Ma már mindenhol gyermekbarát az igazságszolgáltatás Magyarországon?
Nem, ez természetesen utópia lenne azt mondani, hogy 2 év munkája nyomán most már gyermekbarát az igazságszolgáltatás, de még nagyobb gengszterség lenne részemről ezt mondani, hiszen az igazságszolgáltatás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól függetlenül működik Magyarországon. Ellenben miben nyilvánul meg az igazságszolgáltatás gyerekbarát jellege, ami minisztériumi szinten működhet? Ezt tavalyi évben indítottuk el, méghozzá egy európai sikertörténet gyanánt, amit dr. Navracsics Tibor miniszter úr jegyez, hiszen az Európai Uniós elnökség ideje alatt az ő kezdeményezésére indult el egy olyan áldozatvédelmi csomag, illetve az elsősorban internet alapú és interneten terjedő akár prostitúció, akár áldozatvédelmi programhoz kötődő szabályozás, amit a dán elnökség alatt az Európai Bizottság elfogadott, és utána az Európai Parlament tulajdonképpen a tavalyi évben jóvá hagyott. Ami azt jelenti, hogy az összes tagállam most az elkövetkező időben a jogrendszerébe ezt be kell, hogy építse. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási politikai siker az áldozatvédelem vonatkozásában, és felvethet egy újabb kérdést, hogy jó-jó, de ez olyan-e, mint a színpadon a gyermek és a kutya, hogy politikai sikert és gyors sikert várunk tőle. Nem. Amikor először leültünk, még a miniszteri kabinett tagja voltam miniszter úrral arról beszélni, hogy valójában az igazságszolgáltatás és az igazságügy és a társadalmi aspektus vonatkozásában mik lehetnek az elsődleges feladatok, akkor egy hosszú beszélgetés után jutottunk el oda, hogy az egész társadalom nem túl gyerekbarát. Tehát Magyarországon még mindig elfogadott az a tény, hogy egy-két pofon és megregulázott a gyereket, majd meglátott, tehát egy kicsit határozottabban lépsz fel, mint gyereknevelési elv, és akkor majd megérti, egy pofonból majd ért című dolog. Nagyon elítéljük azt, hogyha a feleséget megüti a férj, és minden fórumra el tudunk menni, de szemet tudunk a fölött hunyni, hogy mondjuk az áruházban valaki egy jól időzített pofonnal neveli a gyermekét. És ez természetesen a másik véglet, tehát én nem azt akarom hangsúlyozni, hogy egy makarenkói pofon adott esetben nem csattanhat el egy családban, de az, hogy beszélünk gyermekek jogairól, beszélünk álságosan számos problémáról, de nem tettünk még vizsgálatot abban az ügyben, mármint, hogy most 2010 előtti időszakról beszélünk, hogy mit is tettünk az áldozatvédelmi programok tekintetében. És akkor indult el az a folyamat, hogy a minisztériumban létrejött a gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó gyermekbarát munkacsoport, ami mind a belügyminisztérium, mind az emberi erőforrás minisztériuma, mind pedig a közigazgatási minisztérium aktuális képviselőivel ékesített csapat, és ebben nem a malícia van benne, és tulajdonképpen mindig külső vendégek vannak egy-egy tematikus csoportüléshez kapcsolva, és nagyon röviden elindult az az áldozatvédelmi csomag, ami aztán a BTK-ban már most már tetten is érhető és olvasható, ami tulajdonképpen elsősorban a gyermekekre koncentrál, hiszen hogy várhatunk el egy egészséges öntudattal és nemzeti szuverenitással, biztos alapokkal bíró országot, hogyha a gyermekekre egyáltalán nem figyelünk oda, és ez a társadalom nem kezd el valamiképpen egy olyan folyamatot, akár ha úgy tetszik a civil csapatokkal való konzultációban, illetve maga a minisztérium élharcosságában, ami arra mutat rá, hogy igenis, itt baj van, igenis, itt van teendő, és igenis, itt valami fajta szabályozottságot el kell indítani.
Baj van még? Most függetlenül a szabályozástól, ugye a BTK is több részletben, több részben lép hatályba is, és azért a jogalkalmazásnak is még el kell teljen egy idő, mire minden bíró, minden ügyész, minden ügyvéd tudja, hogy mi a dolga ezekkel kapcsolatban, meg nem beszélve arról, hogy tudják a sértettek is, hogy mit kell tenniük. Szóval most még lehet azt mondani, hogy baj van, viszont elkezdődtek az első lépése?
Igen, baj van. Álságos lenne azt mondani, hogy nincs. Méghozzá azért van baj, mert az igazságszolgáltatásnak a látókörébe már akkor kerülnek az áldozatok, amikor valóban megtörtént velük akár a bűncselekmény, vagy akár elkövetőként, tehát fiatalkorú elkövetőként bíróság elé kerülnek. Az azt megelőző preventív időszakban, ugye az igazságszolgáltatásnak jelen helyzetben igazán nagyon kevés szerepvállalása van és rálátása. És amióta ezzel a témával foglalkozunk, egyre erősödik az a tény, és egyre több statisztikai adat mutatja, hogy óriási a látencia, különösen például a szexuális bűncselekmények vonatkozásában. Tehát a családon belüli bántalmazások esetében még mindig nagyon nagy a szám, de statisztikailag nem tudjuk bizonyítani, hiszen a bíróságra került ügyek csupán csekély százalékai és csekély elemei annak a valós realitásnak, amit egyébként akár egy szociális munkás, akár egy védőnő, vagy akár egy gyermekorvosi hálózat mutatni tud, vagy akár szóban erről beszámolót ad. Ezért nagyon fontos más tárcákkal való együttműködés, de óriási előrelépés azt gondolom az a folyamat, amit például két év alatt meg tudtunk valósítani, hogy a belügyminisztériummal együttesen most év végére minden megyeszékhelyen kialakítottuk a gyermekbarát meghallgató szobákat. Nagyon sokan azt gondolhatják, hogy ezeknek nincs nagy jelentősége, hiszen ezekben a szobákban majd most kis micimackos fal festmény mellett fog ugyanolyan vallomást tenni az áldozat, vagy sem. Egyáltalán nem így van. Ezeknek a szobáknak a legfőbb erénye az, hogy hang- és képrögzítő berendezéssel van ellátva az EU-s normáknak megfelelően. Szakemberek jelenlétében kérdezi meg a rendőr ezeket a gyerekeket, akár elkövetőként, akár áldozatként. Ezeket a szobákat használni kell, tehát erre a belügyminiszter határozott utasítást adott, tehát és ezt törvények szabályozott, így van. És sőt, a belügyminisztérium most ennek következtében el is indította azt a speciális rendőrképzést, ahol a külön rendőröket képeznek arra, hogy a gyerekek nyelvén fogalmazván tudjanak megszólalni, megszólítani a szakemberek mellett ilyen áldozatokat. Most ha valaki belegondol abban, hogy mondjuk egy szexuális bűncselekmény következtében például egy 8 éves gyerek, mint áldozat, az eddig gyakorlatilag körülbelül 8-szor mondta el azt, hogy mi történt vele, mert elmondta a vizsgálóbírónak, elmondta az ügyésznek, elmondta a bíróságon, stb., akkor az egy óriási előny, hogy egyetlen egyszer, nem is direktbe, nem is provokatív és újabb sebeket feltépő kérdések sorozatában, hanem tulajdonképpen szakemberek segítségével elmondja, hogy mi történt vele, és ez miután kép- és hangrögzítésre kerül, ez onnantól kezdve perdöntő bizonyítékként soha többet nem kell, hogy újra benne ezeket a régi katartikus élményeket mondjuk például visszahozza és felevenítse, ami nyilván nem egyenlő azzal, hogy ezzel meg is oldottuk az ő problémáját, de az, hogy újra és újra, hétről hétre nem kerül egy zaklatott állapotba, az mindenképpen úgy gondolom, hogy egy előny.
Áldozatvédelem nélkül ez működik, ez a rendszer? Hiszen azért ott nyomonkövetés kell, hogyha van egy olyan vallomás.
Természetesen, és nyilvánvalóan, hogy ennek számos fázisa van. Tehát mi most egyszerű sarokpontokról beszélgetünk, de az, hogy az első impulzus és az első találkozás a hatósággal, az nem egy még tovább mélyíti ezt a fajta krízis helyzetet az áldozatban, ez már azt hiszem, hogy egy előrelépés. És ahogy visszautalva az ön kérdésére, baj van-e? Igen, nagyon sok a munka, hiszen ebben az egész tulajdonképpen áldozatvédelmi programban mi csak egy szeletét tudjuk ennek az egésznek motiválni, irányítani, esetlegesen megoldani, vagy a megoldásokat elkezdeni, de miniszter úrral egyetértésben tenni kell. Tehát ez nem ment föl minket abban, hogy valamit ne tegyünk, és a magunk eszközeivel ne vessünk be lehetőleg mindent, és a legrövidebb intervallumban.
Az jutott eszembe, hogy az internettől megvédeni a gyereket legfőképpen saját magától nagyon nehéz, hiszen mi szülők is engedékenyek vagyunk, hogyha arról van szó, hogy a gyermek a világhálón böngészel. Persze ez külön elvinne még 2-3 arénányi műsoridőt, hogyha ezzel foglalkoznánk, de ennek kapcsán azért arra is emlékszem, hogy amikor mindig az átkosra hivatkozunk vissza, ez egy nagyon divatos dolog, főleg manapság is, de annak idején emlékszem, hogy volt mind az óvodában, mind az iskolában például családlátogatás. Ezek szépen eltűntek. Tudom, hogy azért ott sem dőlt el minden, vagy ott sem volt látható minden, de azért az megint más volt, amikor az a szakember, az az oktató, az a pedagógus, aki nap mint nap a gyermekkel törődött egyébként is, látta, hogy amúgy milyen körülmények között él.
Igen, ennek óriási előnye van. Én pontosan most bevallom őszintén azt, hogy az oktatási rendszerben ez most visszaépült-e teljesen vagy sem. Arról nincsen pontos tudomásom. A saját élethelyzetemet tudom mondani, hogy az én kisebbik gyermekem óvodás, és az óvodapedagógusok megtették ezt a látogatást, hogy eljöttek és megnézték mind a két gyermekem esetében egyébként, de ugyanarról az óvodáról beszélünk. Tehát lehet, hogy ez egyébként pedagógus függő, hogy ő kíváncsi arra a millióra és arra az élethelyzetre. De én azt hiszem, hogy annál még fontosabb az a kérdés, ami bármely hallgatóban felvetődhet, hogy jó-jó, de én már annyiszor beszorultam abba a helyzetbe, hogy hallottam például, hogy a szomszédom veri a gyereket. És bementem a rendőrségre, és egy válvonás mellett azt mondták, hogy jó, hát hogyha majd az anyja feljelenti, vagy bejelenti, akkor most ezek után mit tudok én csinálni?
Vagy ha vér lesz, vagy ha van látlelet?
Így van. Tehát, hogy mit tudok én csinálni? Tehát, hogy csinálja a minisztérium ezeket a társadalmi kampányokat, ugye, ami például ehhez a gyerekbarát igazságszolgáltatáshoz kapcsolódott, akár a Te légy a hangja, amiben a pedofília állt a középpontba, akár az Egy életre nyomot hagy kampány, ami azt mutatta, hogy egy bántalmazásnak nem csak egy fizikális nyoma van, hanem lelkileg egy életre tényleg magunkkal tudjuk cipelni. De akkor én ebben mit tudok segíteni? Mert csak kellemetlenségem van, akár a pedagógus is gondolkodhat így, hogy folyamatosan járok majd tárgyalásra, esetleg egy kis térségben még engem is inzultálnak, mert egy nagyobb család részeként nekem nincs jogom ebbe a személyes ügyekbe belépni. És akkor itt jön a látencia és a társadalmi kapcsolatok kérdése, hogy mi a felelőssége a kormányzatnak ebben. Ezt nem tudjuk csak törvényalkotói szinten megoldani. Ehhez valóban egy olyan társadalmi érettség, valóban egy olyan helyzetek sorozatának kialakítása szükséges, ahol azt látjuk, hogy nem immunis a társadalom. Például a gyermekbántalmazásra, nem immunis a társadalom a drogprevencióra, nem immunis a társadalom arra, hogy azt mondja, hogy az én családom rendezett, nálunk nem történhet probléma, a másik család megoldja meg a saját problémáját. És igazán nem is érdekel, mindenkinek megvan a maga problémája, nem is nagyon érdekel, hogy náluk a mély szegénységből jövő, esetleg maga a szülő is bántalmazott volt, ezért ő nem tudja ezt a helyzetet kezelni. Tehát valóban igaza van, számos kérdés merül fel már most a válaszadás során bennem is, amiket ki kellene fejteni, hogy a hallgatóban kialakuljon egy kép, hogy konkrétan hol vannak konkrét feladatok, ahol mi lépéseket tudunk tenni. De nagyon összefoglalva én azt tudom mondani, hogy muszáj érzékenyebbeknek lennünk az iránt, hogy lehet, hogy én azt gondolom, hogy az én gyerekeim védettséget élveznek a maguk 4 évével és 9 évével, de bármikor kerülhetnek olyan helyzetben, hogy szemtanúvá válnak, egy tragédiában vagy egy inzultusban, kerülhetnek egy olyan helyzetbe, hogy bemennek a rendőrségre és vallomást kell tenniük, és még nekem is összeszorul a gyomrom, hogyha például egy közúti baleset esetén nekem vallomást kell tennem, mert van egy óriási távolságtartás a hatóság és az állampolgár részéről. Nem tudjuk az igazságszolgáltatást megfelelő formában elhelyezni a tudatunkban, és itt arra gondolok, hogy ki az a hallgatók közül, aki nem gondolt már arra, hogyha kapott egy idézést, amire nem számított, akkor összeszorult a gyomra, hogy mit akar a bíróság tőlem. Ez az egész rendszer nincs a helyére téve, nem tudjuk kezelni, nincsenek megfelelő helyek a bíróságon, ahol a gyerekek egyébként akár komfortérzetben meg tudnak nyilatkozni, és nagyon sok esetben, és talán most csapongónak tűnnek az érvelések, és ez mind egy újabb témát érintő természetesen, hogy egy válás esetén a két szülő között ott áll a gyerek, és ő csak azt érzékeli, hogy egyik oldal is kérdez, másik oldal is kérdez, és neki nyíltan egy vadidegen embernek, aki fönt ül egy pulpituson, és olyan szavakat használ, amit nem is ért, azokra válaszolnia kell. Tehát elkezdtük ezt egészen mikroelemekre bontani, ezt a számos, sok-sok kérdést felvető problémakört, és azt mondtuk, hogy kezdjük el először is a célcsoporttal, akiről beszélünk, a gyerekkel. Ezért azt, hogy gyerekjog, azt próbáljuk meg neki nem didaktikus módon elmagyarázni, hogy neki mihez van joga, és mire van jogosultsága egy egészséges, demokratikus társadalomban. Ezért a minisztérium egy stratégiai partnerséget kötött a meseportállal, amit most nem tudom, hogy kimondhatom a nevét, de gyakorlatilag egy olyan meseportállal, ahol pontosan a 4 éves kortól fölfelé látogatottan elsősorban a játékos információszerzésre helyeződik a hangsúly. Erre a rétre alkottunk egy figurát, akinek az a neve, hogy Kimi. És mielőtt arra gondolnak, hogy a Kim miatt, mint közigazgatási és igazságügyi minisztérium, nem, én ki és mi vagyok én. Én vagyok az, aki elmeséli nektek, hogy ki az ügyvéd, ki az ügyész, hogy működik az igazságszolgáltatás, és definiál szakszavakat. Mi az, hogy per, mi az, hogy ügyirat, mi az, hogy vádlott. Tehát olyan alapfogalmakat definiál a gyerekek számára játékos úton, és az igazságszolgáltatást úgy próbálja közelebb hozni a gyerekekhez, hogy kvízjátékok, memóriajátékok és számos interaktív játékokon keresztül tulajdonképpen tanít. Mert hogy játszva tanul a gyerek elsősorban, és hát pontosan az ön által megfogalmazott internetes világ vonatkozásában szeretnénk egy tudatos internetezésre inspirálni mind a gyereket, mind pedig esetleg a reményeim szerint 4 éves gyerek mellé ülő szülőt, akinek újabb információkat tartalmaz természetesen ez a honlap, és ami átvezet a mi nagy központi honlapunkra, jogosakérdés.hu-ra, ami mind a gyerekeknek, mind természetesen a felnőtteknek segélyszámoktól kezdve különböző információs csatornákon keresztül remélhetőleg nagy segítséget tudunk nyújtani.
Az bizonyított egyébként, hogy a gyermekeken keresztül lehet a szülőket is befolyásolni, és most nem a rossz értelembe vett befolyásolásról van szó, hiszen lehet, hogy kicsit nyakatekert az a hasonlat, amire gondolok, de amikor a szelektív szemétgyűjtésről volt szó, akkor ez egy kézenfogható eredmény, amikor a gyermek azt mondja, hogy ne apa, ne anya, ne dob ki azt a műanyagot, mert vigyük el oda.
Abszolút, és ez a látogatottsági mutatókon keresztül látszik, hogy egyre többen látogatják, és egyre többen mennek át tulajdonképpen arra az egyébként kormányzati honlapra, amit úgy gondolom, hogy magától sem a szülő, sem a fiatal nem látogat. És természetesen itt nem állhat meg ez az intézkedés sorozat, hiszen a gyermek, és egyébként pont ezen logika mentén, a gyermekkel meg kell szeretetni ezt a témát, ezt az ügyet. Erre nagyon aranyos Kimi egyébként, mint figura, és nagyon alkalmas, és talán nagyon furcsa, hogy egy minisztérium merchandising termékekkel foglalkozik, és plusz Kimikkel áll elő egy-egy eseményen, de pontosan a megszerettetés és a ragaszkodás elve alapján próbáltuk meg azt kialakítani, hogy egy kulcstarton legyen ott azonnal egy telefonszám vagy egy honlapcím, hogy egy hűtőmágnesen legyen ott az az információ, ami egyszerűen beívódik a tudatalattinkba, hiszen minden nap látjuk, mert kinyitjuk és veszünk ki mondjuk belőle egy joghurtot. És ezek nagyon-nagyon fontos alapelemek, amik mind az államtitkárság, mind a minisztérium részéről azért egy óriási előrelépés, mert közvetlenül be tudott kerülni a családokhoz ez az információ, minden politikai didaktika nélkül. Óriási prevenciós ereje van, és ezt tovább szeretnénk fejleszteni. És ennek a gondolatiságnak a mentén jött létre tulajdonképpen az a drámai nevelés segítő alapítvánnyal együttesen már lezárt pilot programunk, aminek az volt a címe, hogy jogom van tudni, ami 30 középiskolában volt országosan, és ennek például természetesen, ahogy az iskola választás mutatja, elsősorban a középiskolások és a kamaszok voltak a célcsoport, akik már nyilván nem látogatnak egy meseportálra, nyilván önálló entitások, és nekik már a szülő kevésbé beszéljen bele a dolgaiba.
Hajjaj, akkor ne beszéljen bele igazán.
És oda-vissza kevésbé hatnak, mint az ön által előbb említett, a gyereken keresztül a szülő is motiválható, illetve fordítva, sokszor családon belül egészen másként fordulnak az események, és ennek a középpontjában, drámajátékos formában a gondatlanságból elkövetett emberülés állt. Ezen keresztül a drámajátékon, a színészen, a szociológuson, pszichológuson és a jelenlévő bírón keresztül tulajdonképpen szerepjátékban játszották el, tehát egy kisfilm bemutatta magát a szituációt, ami egy házi buliban történik, és utána elindult számos ugyanilyen logika mentén fogalomtisztázása, mit jelent az, hogy garázdaság, hangosan szól a zene, 10 óra elmúlt, szabályokat szegünk, stb. És ami a mindennapi életükben hétvégenként egyébként teljesen egyértelmű és egyszerű, és ennek az életkornak a sajátossága, azon keresztül be tudtuk bizonyítani, úgyhogy saját maguk mondták ki, és ezáltal reményeim szerint megbizonyosodtak róla, hogy igen, ez már maga, akár törvénybeütköző, akár szabálysértés, és ezeket a fogalmakat elkezdtük tisztázni. Ez olyan sikeres volt a program, és boldog vagyok, mert tényleg az, hogy egy kamasz 0-tól 10-ig 9-esre értékelje például a drámaórát, én úgy gondolom, hogy bátran felvállalhatjuk sikerként, hogy jövőre, illetve egészen pontosan az új tanévben, tehát szeptembertől egy újabb programot fogunk számukra indítani, ami pontosan a világháló és az ő kapcsolatukra utal, az az, hogy elég egyszer bekerülnöd egy rendszerbe, és ne gondold, hogy védettséget jelent. És itt most szándékosan nem akarok különböző portálokra és közösségi oldalakra mutatni, hiszen illúzió lenne azt mondani, hogy persze csak ők az okozói számos olyan dolognak, ami akár az internetes pornográfia irányába mutat, de én úgy gondolom, hogy addig, ameddig a szülőket nem tanítjuk meg arra, hogy rendben van, hogy olyan világot élünk, hogy a közösségi oldalon gyakorlatilag be kell regisztrálnunk a gyereket, mert a gyereket nem fogadja be az osztály közössége, ha neki nincs olyan oldala, és a szülő megteszi, de legalább ne a nagyira tegye, mert akkor már szüretlenül jön hozzá az információ azon az oldalon. Tehát tudja, hogy ennek van egy nemzetközi szabályozottsága is, és hogyha ő beírja a legalacsonyabb korhatárt, amit még a törvény engedélyez...
Mi engedni neki a regisztrációt a rendszer?
Ha valós életkort beírja, akkor valóban nem. De ha már úgyis kicselezi a rendszert...
De hát már hazudik, ott kezdődik, hogy a szülő hazudik a gyereknek.
Ez így van, de ő a gyerekért teszi meg, mert nem a gyereknek hazudik, saját magának hazudik, hogy ezzel tulajdonképpen a gyerek egyébként nem túl macerás, nem majrés kérését, és ő ezzel a gyerek osztályközösségbe való beilleszkedését segíti elő, és egyébként is mi történhet a gyerekkel, itthon ül, nem lesz fizikális bántalmazásnak kitéve, nyomon tudom követni, hogy mi történik, és a többi, és a többi. És akkor rájön arra, mert nem ismeri, hogy nem mindegy, hogy azt írja be, hogy 16-18 év, vagy azt írja be, hogy 62, mert beírja a nagyi nevét és az életkorát. Mert már az egész központi rendszer szerint, ugye úgy van kifejlesztve, egészen más információkra és oldalakra tud rámutatni egy 17 évesnek, vagy 18 évesnek az oldala, mint mondjuk a 62 évesnek. Tehát itt mind a szülői, mind a diák oldalról, de itt a középiskolásoknál elsősorban az ő fogyasztói szokásaikat kell megfelelő formában, azt gondolom, tágítani ahhoz és ismereteiket, hogy ők maguk tudatos felhasználók legyenek, tudják, hogy milyen kockázatot vállalnak egy-egy ilyen dologgal, és már egy áldozatvédelmi program közepén vagyunk, hiszen megint csak egy olyan prevencióról beszélünk, ami egyébként sokak által teljesen félreértelmezett folyamat.
És az első fele már el is repült az arénának, amelynek mai vendége Balatoni Mónika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Nem sokára hírek következnek itt az Inforádióban, és folytatjuk. Maradjanak velünk!